mọi thôi.
Ôi, tôi em là duy nhất,
em thật sự mọi thôi.
Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. 5 milliárd forint keretösszeggel 2000 település, mintegy 200 ezer családjának segít a kormány a szociális tüzelőanyag program révén a téli időszakban, így fogalmazott Nagy István agrárminiszter sajtótájékoztatón a Győr-Moson-Sopron vármegyei Károlyházán. A tárcavezető kiemelte, 15 éve zajlik az Agrárminisztériumban a szociális tüzelőanyag program, amely tűzifát biztosít olyan embereknek, akiknek nehézséget okoz a fűtőanyag előteremtése. Az Agrárminisztérium azon dolgozik, hogy ezt a szociális tűzifát mindig fenntartható erdőgazdálkodásokból tudják előteremteni, hangsúlyozta Nagy István hozzátéve, dolgoznak azon is, hogy tavasszal hogyan tudnának a rászorulóknak további támogatást adni. A miniszter kiemelte, a program révén kiváló együttműködés alakult ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, az önkormányzatok, az állami erdészetek és az Agrárminisztérium között. A programban az önkormányzatok döntik el, hogy ki kap támogatást, és az önkormányzatok juttatják el a tüzelőanyagot is a rászorulóknak, hangsúlyozta az agrárminiszter. A terrortámadástól való félelem elveszi az európai nagyvárosokban az adventi vásárokon résztvevő családok örömét, ezt mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában. Bakondi György emlékeztetett, a migrációs válság 2015-ös kezdete óta minden évben történtek és egyre növekvő számban erőszakos cselekmények, amelyek arra késztetik a nyugat-európai biztonsági szerveket, hogy megpróbáljanak mindent megtenni, és akár fizikai akadállyal is meggátolni az ilyen cselekményeket. Bakondi György úgy fogalmazott, a magyaroknak igazuk volt, amikor 2015-ben úgy döntöttek, hogy csak ellenőrzött, a hatóságok által engedélyezett és valóban politikai menekült státuszra jogosult személyek léphetnek be az országba, fűzte hozzá a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója megjegyezve, ma már egyre több ország választ az Európai Unión kívül eső helyszíneket a menekült kérelmek elbírálására. A szépkártya októberben a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtó ereje volt. A kártyabirtokosok összesen 36 milliárd 300 millió forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 14%-os növekedést jelent tavalyhoz képest, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleménye szerint a szépkártya érdemben hozzájárult ahhoz, hogy októberben 1 millió 700 ezer vendég, 3 millió 800 ezer vendég éjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában. Az év első 10 hónapjában a szépkártya feltöltések összértéke meghaladta a 375 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen 397 milliárd forintot használtak fel október végéig kártyáikról, így a szépkártyás költések jelentősen csaknem 11%-kal nőttek 2024 azonos időszakához képest. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye azt írja, a kormány a szépkártya felhasználási lehetőségeinek átmeneti bővítéséről döntött, így december 1-e és 2026. április 30-a között ismét lehetőség lesz hideg élelmiszer vásárlására is felhasználni a kártyákon lévő összegeket, írja a tárca közleménye. 10 éves a Szorvány Magyarságot Segítő Petőfi Sándor program, ezt közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Nacsa Lőrinc a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Szorvány Magyarságot támogató programját 2015-ben indították azzal a céllal, hogy segítsék a magyarság végvárait, a szorványban élő magyar közösségeket. Az államtitkár kifejtette, az elmúlt években a Petőfi Sándor program, valamint a Kőrösi Csoma Sándor program részeként több mint 1000 ösztöndíjas segítette a diaszpórában és a szorványban élő magyar közösségeket. A Petőfi Sándor program részeként 377 ösztöndíjas teljesített szolgálatot 10 országban, 158 partnerszervezetet segítve, hangsúlyozta az államtitkár hozzátéve, jelenleg 5 ország 44 településén dolgoznak az ösztöndíjasaik a programban. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, új néptánc együttesek és néptánckörök alakultak, magyar tanfolyamok indultak, értékes oktatási segédanyagok és kiadványok születtek, és sok olyan kezdeményezés látott napvilágot, amely hosszú távon hozzájárul a magyarság megmaradásához a szórványban.
Az időjárásról.
Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, a Tiszántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet, a Tiszától nyugatra valószínű több helyen is időszakos esőzápor, a keleti eszél megélénkülhet, a maximum hőmérséklet térségünkben 8 és 11 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Repeto.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeto.
Kedves hallgatóink, az évvége örömteli eseményei közé tartozik, amikor valakinek az egy esztendős, vagy talán több esztendős munkáját is díjazzák. Köszöntöm szeretettel vendégünket, Cifrusz Natáliát, Miskolcváros főkertészét, aki az év kertésze lett, mégpedig a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület elnöksége döntése értelmében. Hát szeretettel gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk rád, ugye tegeződhetünk, hiszen sokszor nyilatkoztál már itt nálunk a rádióban. Miről szól ez a kitüntetés, milyen munkát ölel fel?
Köszönöm szépen a gratulációt is, és szeretettel köszöntök én is minden hallgatót. Hát nagy örömmel és büszkeséggel tölt el engem is ez a díj, mert hogy azt gondolom, hogy a szakmai díjak között ez az, ami a legnagyobb elismerést jelenthet egy-egy szakterületen dolgozó embernek. Ugye a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetségnek az elnöksége, illetve a tagjai az az országban hasonló szakterületen működő, dolgozó, leginkább kertész vagy tájépítés szakembereket öleli föl, és ők ítélték nekem ezt az év főkertésze díjat az egyesületben, illetve a szervezetben végzett munkámért, ami nagyon-nagyon megtisztelő, hiszen olyan a szakma, olyan nagyjai ülnek ezekben az elnökségi tagjok sora között, illetve olyan szaktekintélyek, akitől igazán megtisztelő. A dicséret is nem még egy ilyen díj.
Mi a munkája egy főkertésznek? Most egyelőre szűkítsük a munkádat ide a városra.
Nagyon egyszerűen én úgy szoktam mondani, hogy a fűfa és a virág kollégákkal együtt, illetve az ő szakmai irányításukat, talán ezt lehet egy kicsit mondani, a minőségi elvárásukat, a technológiákat, amiben én elég erőteljesen együttműködöm, illetve van még egy nagyon erős lába annak, amit én itt a városban végzek, ez pedig az épített környezettel való kapcsolat. Tehát a épületeknek, akár a magánházaknak az építése során is, ugye tervezés kapcsán ezek tervtanácsra bekerülnek, az építészeti tervtanácsra, és ott én igyekszem markánsan képviselni a zöld felületi irányokat. Ugye egyrészt a díjat is talán ennek köszönhetem a leginkább, hogy 2024-ben egy óriási nagy jogszabályváltozás illetve új jogszabályok léptek életbe, amelyet már gyakorlatilag 2-3 éve készítünk elő, és azt gondolom, hogy én ebbe vállaltam egy kicsit nagyobb munkát vagy feladatot, mint a többiek, ugye a napi munka mellett, és ez most már jelentősen meghatározza a települési zöld felületeket, nem csak a közterületeket vagy közhasználatú felületeket, hanem a magáningatlanokat is. Eddig is voltak szabályozások, imitamot elrejtve, de az, hogy létrejött, illetve megalkották 2024-ben a zöld infrastruktúra rendeletet, ez a mi szakterületünknek egy borzasztó nagy hiánya volt eddig, és ez egy nagyon nagy eredmény, aminek én is a részese vagyok, illetve voltam azáltal, hogy folyamatosan a rendeleteket, illetve a jogszabályokat véleményeztem, és igyekeztem a gyakorlati alkalmazhatóság oldaláról megközelíteni ezt a kérdést, és úgy segíteni a jogszabályalkotókat abban, hogy egy jó és használható jogszabály születhessen.
Mi az a legnagyobb változás, amit ez a jogszabály hozott? Így civil vélemény szerint többnek kell lenni a zöld felületnek? Hogyan lehet ezt így egyszerűen megfogalmazni?
Talán két dolgot emelnék ki. Az elsődleges az, hogy az építészetről szóló törvény, ami 2024-ben ugye hatályos lett, annak nagyon-nagyon erőteljes lába az épületeken és az azokkal kapcsolatos elvárásokon és követelményeken kívül a zöld felületeknek és akár a kerteknek, parkoknakra vonatkozó előírások. Ez egy óriási nagy előrelépés. A másik nagy dolog számomra az, hogyha konkrétan növelni nem is tudjuk a zöld felületeinket, hiszen minden egyes településnek a közigazgatási határok azok és a beépítettség azok határt szabnak, de azt egyértelműen kimondja, hogy nem csökkenhet tovább a zöld felület.
Ez egy nagyon jó dolog. A klímaváltozás hatásaival is meg kell küzdeni egy városon belül, és tudjuk azt, hogy a légszennyezés az tulajdonképpen egy halálos dolog, hiszen nagyon sokan életüket vesztik, ha nem is mondjuk ezt ki így számszerűen, azért, mert akkor a légszennyezés, különösen egy ilyen szűk városban, mint a miénk, ami egy völgyben terül el, hogyan lehet ezen segíteni, hogy minél több lombos fánk legyen, ami termeli a oxigént?
Igen, a klímaváltozási kihívások borzasztó nagy feladatot állítanak szerintem az egész társadalom elé, amire kettő darab megoldás van. Az egyrészt a energia felhasználásunk és kibocsátásunknak a csökkentése. Ez egy drasztikus feladat, mindenkinek meg kell húzni a nadrágszíjat, kevesebbet kell fogyasztani, akár energiából, akár élelmiszerből, akár luxuscikkből, bármiből. Kevesebbet fogyasztunk, akkor azt kevesebb energiába kerül előállítani, ahhoz kevesebb fosszilis energiára van szükség, és akkor itt szépen-szépen lehet csökkenteni a felhasználás által ugye a káros anyagoknak a kibocsátását is. Na hát ezt senki nem szeretné. Nyilvánvalóan ez mindenkinek az egyéni érdeke belátása mentén, de hát azért erre nagyon nehezen szánjuk rá magunkat, bár ez lenne a legegyszerűbben és talán a leghatékonyabban járható út. A másik megoldás pedig az, hogy ezeknek a káros hatásoknak az elnyelő kapacitását, amire szolgálnak gyakorlatilag a növények és a zöld felületek, hogy ezt egyrészt minőségben, másrészt mennyiségben fejleszteni. Tehát ha már a nadrágszíjunkon nem akarunk húzni, de mégis tenni szeretnénk valamit, akkor mindenképpen arra van szükség, hogy a környezetünkben, akár otthon a családi házkertünkben, vagy a balkonunkon, vagy az erkélyünkön, illetve a zöld felületeken minél nagyobb biológiai aktivitást tudjunk létrehozni, azt pedig úgy tudjuk elérni, hogyha minél több növényt ültetünk, telepítünk, és emellett természetesen nagyon kell vigyáznunk a meglévő állományainkra is.
Nem mindegy azonban, hogy milyen növényt telepítünk, most csak a tujapusztulást említeném, ugye hosszú évek óta tart ez. Én hallottam olyat is, hogy azért pusztul a tuja, mert nagyon sok van belőle, vagy elterjed ez a gombás betegség, ami egy sárgulással kezdődik. Tehát egyfajta fajta váltást is eszközölni kell a megváltozott éghajlatnak megfelelően. Az erdőket említeném, Némasoproni Erdőmérnöki Egyetemen például külön kar jött létre arra, hogy a telepítéseket úgy határozzák meg, hogy a klímaváltozást elviselő fajtákkal váltsák fel azokat, amik kipusztulnak.
Igen, ebben nagyon sok összefüggés van. A tujára visszatérünk, ugye ez egy óriási divatnövény lett, annak ellenére, hogy igényei és a saját élőhelye szerint nem való ide, ami térségünkbe.
Jól takar, ettől, kerítés mellett.
Így van, ettől függetlenül nagyon jól érezte magát, divat lett belőle, és szinte nincs olyan ingatlan, vagy nagyon kevés, ahol ne találnánk belőle. Ugye pont ezért van az is, hogy akár egy-egy környezeti változás hatására ő nehezebben tud alkalmazkodni, és amikor fellép valamilyen kórokozó kártevő, ugye a nagy tömegben lévő növényeket tudja a leggyorsabban, legegyszerűbben megtámadni, és ő bennük nagyon nagy kárt okozni. Hát ennek voltunk a szemtanúi az elmúlt években, de mellé tehetjük akár a lucfenyőket, ezüstfenyőket is, amelyek igencsak megtizedelte őket a mindenféle környezeti hatások hatására felerősülő kórokozó és kártevő mennyiség, mert normál esetben mondjuk a lucfenyőt is a szú kevésbé tudja támadni, mert ugye a gyanta termelésével védekezni tud. Na most az 4-5 év aszályos időszak után a fák nem érik el azt a talajvíz mennyiséget, amire szükségük lenne, kevesebb vagy egyáltalán nem tud gyantát termelni, ezáltal megszűnik a védekező képessége, és ezek a rovarok itt rögtön rést találtak a pajzson, és olyan felszaporodásnak indultak, amik gyakorlatilag néhány hét alatt képesek az élő több tíz vagy évtizedes növényeinket tönkre tenni.
El kell mennünk egy kicsit a mediterrán növények irányába?
Gyakorlatilag...
Jól terem a füge például.
Igen, igen, de ebben a szakma is még egy kicsit...
Kísérletező fázis?
Kísérletező fázisban így van. Vagyunk, ugye másképp alakul a mediterrán éghajlaton, ez a mondjuk nevezzük klímaváltozásnak, és másképp alakul nálunk. Tehát nekünk azt gondolom, hogy mindenképpen az ellenálló fajok irányába kell menni. Mindig megy szakmán belül is a vita az őshonos vagy ökoadekvált fajok között, az, ami alkalmazkodni tud a helyi körülményekhez. Azért én megmondom őszintén, én inkább az alkalmazkodó növényeknek a pártján vagyok, mint az őshonosokénak, hiszen látjuk azt, hogy az évtizedek, évszázadok alatt olyan változások mennek végbe, és ez gyakorlatilag egy nagyon hosszú folyamat, amit figyelve nyilván az őshonos fajoknak a megléte, az mégiscsak kérdéses lesz itt hosszú távon.
Most nézzük az öreg védett fáinkat, ugye Tapolcán van, volt, bocsári ciprusunk megvan, Újgyőrben van egy hársfa, aztán a Várutcai gesztenyesor, ami hát tulajdonképpen egy emblematikus utca és egy emblematikus fasor, nem csak a miskolciak számára. Hát én itt nagyon megdöbbentem, ugye itt nagyon komoly vizsgálatokat kellett végrehajtani szakemberek bevonásával, mert hát pusztultak a gesztenyefák, és arra emlékszem, Szegedről jött talán ez az erdőmérnök, aki vizsgálta, hogy volt időszak, amikor az üregeket purhabbal töltötték ki. Hát így szóval van. Bődület.
Sőt, olyan időszak is volt, amikor betonnal öntötték be ezeket a üregeket a fákban. Nagyon gyorsan és borzasztó mértékben fejlődik a faápoló szakma. Tehát ez most már nem csak egy erdészeti, erdőművelési ág, hanem a közterületi fáknak a vizsgálata és annak az ápolása az az elmúlt 10 évben egy repülőrajtot vett gyakorlatilag, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem Európa szinten vagy világszinten is nagyon-nagyon jól állunk a szakemberállományban. Rengeteg jó szakemberünk van, akik most már a fafajnak az élettani adottságait figyelembe véve korszerű technikákkal, technológiákkal képesek ápolni, és hosszú évtizedekre még megmenteni a fáinknak az életét. Mindig van egy ellentmondás ugye az emberekben, mert szeretjük a nagy lombos fákat, szeretjük az árnyékukat, és értékeljük őket, és még talán érzelmileg is tudunk hozzájuk kötődni és ragaszkodni. A másik viszont az, hogy félünk, hogy mi lesz, ha kiborul, mi lesz, hogyha kárt okoz, és ugye ez a bizonytalanságban inkább hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy menjen a fa, vágjuk ki, legyünk biztonsági játékosok, ne legyen probléma. Itt már azt gondolom, hogy főleg nagy és értékes fáknál elengedhetetlen az, ami a speciális szaktudást igénylő vizsgálat, ami alapján el lehet azt dönteni, hogy milyen mértékű beavatkozás szükséges, és annak megfelelően kell dönteni és cselekedni. Nem kell minden nagy fát kivágni, biztos, hogy vannak az esetek 90%-ában vannak olyan eljárások, amelyekkel a fa biztonságosan még évtizedekig megtartható. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell elmenni.
A gesztenyefák jól vannak?
A várutcai vadgesztenyefák jól vannak, igen, köszönjük szépen.
Egy talán furcsa kérdés, de hát itt az alkalom, hogy megkérdezzem, mondjuk én a diófámat a telkemen kivághatom engedély nélkül?
Egyelőre a jelenlegi szabályozás szerint Miskolcon, tehát csak a helyi szabályozáshoz, illetve az országoshoz tudok igazodni, jelenleg a saját telken belül kivághatja a fát engedély nélkül, viszont a 2024-ben érvénybe lépett vagy hatályba lépett zöld infrarendelet azt előírja, hogy a zöld lombtömeget vissza kell pótolni, és a településen belül nem csökkenhet a zöld lombtömeg, amit mi lombköbméterben mérünk. Ehhez vannak egyszerű számítási módszerek és átváltási adatok, hogy ezt hogyan lehet. Nyilván nem életszerű az, hogyha egy magáningatlan utterken, mondjuk egy óriási nagy 70-80 éves nagy lombkoronájú diófát ki kell vágni, mert úgy dönt az ingatlan tulajdonos, vagy a fa már olyan állapotban van, hogy nem megtartható, vagy nem tud annyit költeni az ápolására. Bár ez mindig kettős, ellen. Hogy mi kerül többbe, igen, a kivágás, vagy az ápolás. A dióburok furólégy is egy érdekes dolog, mert azért nyilván a termésében kártételt tud csinálni, nem lesz annyi friss egészséges diónk, mint amit megszoktunk, viszont valamennyit ki lehet nyerni belőle. A fa, annak az árnyéka és annak a biológiai aktivitása, a por megkötése, a levegő szennyezése, megkötése, a mikroklímának a változtatása, a párologtatása, a hűtése, tehát ezek, amiket mi ökológiai szolgáltatásnak hívunk, ezek továbbra fönnmaradnak attól függetlenül, hogy mennyi diót tudunk, igen, betakarítani össze, vagy nem, tehát itt mérlegelni szükséges. Tehát gyakorlatilag kivágható, de vissza kell pótolni. Ugye, amit szerettem volna, hogy belekezdtem, hogy azért nem életszerű, mert egy ilyen idős, nagy lombkoronájú fa helyett akár 15-20-30 csemetét is ültetnünk kellene, hogy ezt a lombtömeget vissza tudjuk pótolni, ami viszont nem biztos, hogy elfér a telken.
Most menjünk telekhatáron kívül a város zöld területeire. Nyilván, hogy annak, hogy egy város mennyire virágos, mennyire van parkosítva, komoly anyagi feltételei vannak, hogyan alakul ez, hiszen az önkormányzatok hiányairól hallunk állandóan.
Így van, sajnos ez mindig egy a városüzemeltetésnek egy alulfinanszírozott hága, ez a zöld felületgondozás, parkfenntartás, ami a fűfa virágon túl még sok egyebet is tartalmaz, tehát a játszóeszközök karbantartását, a kerti bútorokat, egy esetenként padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat, aminek a karbantartása, kihelyezése, az folyamatos forrást igényel. Hát ez mindig nagyon alul van finanszírozva sajnos, ez látszik is a zöld felületeinken, de én mégis inkább azt tartom ebben a nagyobb kockázatnak, hogy elépítjük a zöld felületeinket, elburkoljuk a zöld felületeinket, nem csak városi szinten és a parkokban, mert nyilván egy lakótelepen sem lehet elegendő parkolóhelyet biztosítani, tehát hogy ez már nem kérdés, hogy nincs elég, és nem vagyunk hajlandóak feláldozni a kényelmünket azzal, hogy mondjuk a család második autóját mondjuk egy másik helyen, máshol, kicsit messzebb tároljuk, nem pedig a bérház előtt. Tehát emiatt borzasztó nagy konfliktusok vannak, hogy eltűnnek a zöld felületeink, de ugyanez igaz a családi házas övezetekre, a magánházakra, kertes házakra is.
Igen, nem kellett kövezni az egész udvart.
Még hogy az udvart, de nagyon sokszor még ezen is nagyon sokan túl terjeszkednek, és a kapun kívül a közterületeket is átalakítják, leburkolják, nem állok be az udvarra, mert úgyis nem sokára megyek tovább, vagy délután még kell az autó, vagy este még kell az autó, vagy reggel munkába megyek, és jó helyen van kint az autó. mert hogy biztonságos környéken lakunk, és ennek kapcsán ugye mindenki kint tárolja, és ne a gyepen, ne a füvön, akkor már egy kis zúzalék kerül alá, aztán kicsit gondolkodunk, és akkor még áldozunk rá, utána leaszfaltoztatjuk, mert éppen jön egy brigád egy jó ajánlattal, vagy letérkövezzük ezeket a utcafronti közterületeket engedély nélkül, és aztán kényelmesen élünk. Amikor pedig jön egy ilyen, mint a múlt heti csapadékos hét, akkor mindenki borzasztóan fel van háborodva, és elégedetlen, hogy megáll a víz az úttesten, a járdán és mindenhol. Hát amikor azokat a felületeket, amelyek képesek lennének ezeket a csapadékmennyiségeket, ami nem volt sok, nem hirtelen zúdult le, nem virrámár víz keletkezett, de ami képes lenne ezt elvezetni és szépen elszikasztani, azokat a területeket mi leburkoltuk, és hát ne adj Isten, most megcsodálkozunk azon, hogy a burkolatról lefelé folyik a víz, és nem a talajba szivárog, ami pedig a burkolaton ugye tócsák, jelentős, nagyméretű tócsák formájában megáll. Ha hideg jön, akkor még meg is fagy, úgyhogy csináljuk mi magunknak ezt a mókuskereket, igen, hogy legyen miért elégedetlenkedni mindig.
Ciprusz Natália az év fő kertésze. A kérdésem pedig az, hogy mennyire vagytok kapcsolatban az ország többi kertészével. Gondolom, hogy egy állandó oda-vissza információ áramlás van, hiszen bizonyára, hogy nekünk is van mit tanulnunk más városoktól.
Így van. Erre nagyon-nagyon jó platform ez az Önkormányzati Főkertészszövetség, ahol igyekszünk ugye nem csak a meglévő tagokat, hanem mindig újakat keresni, aki a települési zöldföldgazdálkodásban dolgozik. Ez egy nagyon jó szakmai társaság. Idősek, fiatalok, és folyamatosan megy nem csak a egy-egy konferencia, vagy egy-egy szakmai rendezvény kapcsán mennek a tapasztalatcserék, hanem bizony mi rendszeresen felhívjuk egymást telefonon, vagy segítséget kérünk e-mailben, ki milyen problémával találkozik, akár egy kör e-mailben, hogy kinek milyen megoldása volt, hogy sikerült ezt létrehozni, vagy átalakítani, vagy milyen
ötletekkel. Külföldi példákat be lehet hozni, például a tetőteraszoknak a parkosítása, a tetőknek a parkosítása, az zöldházak.
Így van, be lehet hozni. Hát ebben a Budapest jár ugye élen, ott nagyobb az igény és a kapacitás, meg a fizetőképes kereslet is erre, ahol már rengeteg zöld tetőt építettek és tartanak fenn. Itt megint vissza kell utaljak erre az új jogszabály csomagra gyakorlatilag, ami az építészeti törvényből és annak a végrehajtási rendeletéből, valamint a zöld infrarendeletből keletkezett, hogy igen, azokon a területeken, ahol a szabályozás nagymértékű, mondjuk 90%-os beépítést engedélyez, ott is a zöld felületeket engedi akár tetőkerti formában is biztosítani.
Itt Miskolcon egyébként mennyi a beépíthetőség? Az én utolsó információm a 45%.
Ez település helyenként változik. Helyenként. Tehát ez teljesen, ezt mindig, aki ebben valamilyen átalakításban, bővítésben, építésben gondolkodik, ezt mindig előtte meg kell nézni, hogy milyen övezeti besorolásba tartozik, akár az az utca, vagy akár az a helyrajzi számú telek, ahol ő építeni szeretne, mert mindegyik egyedileg van besorolva egy-egy övezetbe, és ez úgy határozza meg, hogy belvárosi, vagy lakó, vagy üdülőövezet, vagy kertvárosias jellegű. Hát nyilván a legnagyobb beépítési lehetőségeket a belvárosban adja meg a szabályozás, ez akár 90 vagy 100%-os is lehet. A kertvárosiakban azért általában a 40% körüli beépítés lehetséges, és mellett a zöld felületekre is most már komoly előírások vannak, hogy mi tekinthető teljes értékű zöld felületnek. Tehát itt kapott akár a tetőkert is egy óriási nagy hangsúlyt, hogy ez zöld felületként beleszámít, de nem mindegy, hogy milyen rétegvastagságú, milyen rétegrenddel van kialakítva, és milyen növény van beleültetve. Természetesen egy gyepes, vagy egy nagyon extenzív, évelős, mondjuk varjúhájas tetőkert, az kevesebb biológiai aktivitást tud elérni, mint egy olyan nagyobb rétegvastagsággal rendelkező tetőkert, amiben akár félcserjék, cserjék is elférnek, vagy ne adj Isten kisméretű fákat el tud viselni.
Ciprusz Natália neve a kedves neved, nekem erről egy virág jut eszembe. Görög eredetű.
Köszönöm szépen. Mindig azt kutattuk mi is, igen, hogy valószínűleg igen, de nem tudok a családban, illetve a felmenőim között felvidékre
származni. De azt hiszem, hogy itt a Nomen dominál a te foglalkozásodban.
Így van, lehet, hogy azért asszociálnak a nevemből rögtön virágra, mert azért eléggé kötődöm a növényekhez.
Van-e kedvenc növényed, virágod?
Nagyon sok növényem van, talán a cserjék közül, ami a nagyon nagy kedvencem, az a rózsalonc. Egy olyan cserje, ami gyönyörű, halvány rózsaszín, vagy akár mély rózsaszín, vagy bordó virágaival egész nyáron virágzik, és nagyon jól tűri a visszavágásokat, meg a metszéseket, úgyhogy egy jó kis nagy díszértékű növény, de nagyon szeretem például februárban a téli jázmint, amikor egy zöld hajtásokkal, ilyen bókuló hajtásokkal jellemezhető cserje, ami nagyon korán tavasszal apró sárga virágokat hoz, és amerre én lakom, tudom, hogy nagyjából melyik háznál milyen növények vannak, és mert mindig figyelem, hogy amikor már megjelenik a párhuzamos utcában az egyik háznál a téli jázminak a virág, hogy itt már azért közeleg a tavasz, és az mindig nagyon jó érzéssel tölt el.
De hát most még azért menjünk bele a karácsonyba, neked műfenyőd vagy
élőfenyőm, minden évben élőfenyünk van, nem csak a gyermekeim miatt, mert hogy azért őnekik nem igazán adnék egy ilyen műanyag dolgot. Már öregszenek, 19-15 és 12 évesek a gyermekeim.
Hát már majdnem felnőttek.
Úgyhogy már igen, már a nagyobbak is kisfelnőttek, így van, vagy szinte teljesen. Úgyhogy nálunk mindig élőfenyő van, és mindig vágott fenyő van. Itt azért azt gondolom, hogy az a fenyőfa ültetvénynek a létesítése, és az, amikor valaki éveket dolgozik azért, hogy árut termeljen, és ez az áru a fenyőfa, akkor az ő munkájáért megéri azt, hogy ezt az ünnepet az ő munkájának az eredményével tesszük szépé.
Igen, és nem az erdőben lévő fenyőt vágják ki, így ez van. Nagyon fontos információ. Így tehát van. Nem megöljük a fenyőfát, hanem a termesztett fenyőfát használjuk fel.
Igen, ezt arra azt tudnám mondani, hogy a tyúkok is, meg a kacsák, libák is nagyon kedves állatok, nagyon szeretjük őket, meg szívünkhöz is tudnak akár nőni, de hát mégiscsak azért neveljük őket, azért hízlaljuk őket, hogy a végén megegyük, és ebből emberek élnek. Tehát ez egy olyan tevékenység, amit egy állatot nevelni, vagy egy növényt nevelni, szaporítani, ahhoz kicsit több kell, mint elhivatottság, azt szeretni kell csinálni. Mert hogy az év minden napján, akkor is, amikor nekünk karácsony van, vagy ünnep van, vagy hétvégénk van, ezeket a növényeket is, vagy akár az állatokat is gondozni kell, amellett ott kell lenni, figyelemmel, szeretettel, és ezt a munkát, ezt meg kell fizetni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, remélem, hogy azért sok hasznos olyan gondolatot tudtunk kifejteni, ami hasznára lehet az embereknek a növényekkel való kapcsolatuk folyamán, és az, hogy az ország főkertésze lettél, ez nagy dicsőség, de azt hiszem, hogy kötelezettség is.
Így van, mindenképpen, mégiscsak arra sarkal, hogy igyekezzek még többet, és még jobban dolgozni, és minél több mindenkihez eljutatni azt az információt, hogy a kényelem mellett az élőhelyünk, a természeti környezetünk, és nem csak nekünk a bükk, mert az itt van a szánkban, vagy nagyon közel hozzánk, hanem már a lakásból, a házból kilépve az, ami fogad bennünket, az is mennyire fontos. És vegyük észre az apró értékeket, legyen az egy pitypang, egy százszor szép, vagy egy fű, egy levendula bokor, egy szép fenyő, bármi, azt tudjuk értékelni, mert az ugyanúgy hozzátartozik a mi életünkhöz, mint az, hogy levegőt veszünk.
Hát, mert aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, legyen ez a végszón. Kedves hallgatóink, Ciprusz Natália Miskolc főkertésze volt a vendégünk, aki az év országos főkertésze lett. Gratulálunk, szeretettel és áldott ünnepeket kívánunk.
Köszönöm szépen, én is mindenkinek viszont kívánom.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Legyen alapállása kétely, emeli ki sajtóközleményében a Magyar Nemzeti Bank. A csalók minden eddiginél kifinomultabb módszereket alkalmaznak, hívja fel figyelmünket a szóvivő Binder István. Minden karácsony előtt témánk az, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a honlapján figyelmeztetésképpen közzé is tesz, hogy karácsonykor kiberbűnözők nélkül oldjuk meg ezt az időszakot. Tisztelettel köszöntöm Binder István felügyeleti szóvivőt.
Valóban így van, jó napot kívánok. Az a helyzet, hogy nagyon sok támadás ér minket az év során is, de ha valamikor van, ha úgy tetszik, zsúfolt időszak sajnos a bűnözők számára, akkor az a karácsonyt, az ünnepeket megelőző időszak, hiszen ilyenkor megsokszorozódik az online, illetve egyéb vásárlásoknak a száma, és nagyon sok webáruházba vásárolunk, nagyon sok csomagot küldünk, nagyon sok ajándékot várunk. Ebből következően a találati aránya nagyon sokszor vakon lövöldöző bűnözőknek, vakon kereső bűnözőknek növekszik, hiszen fölhívnak minket, tényleg véletlenszerűen kiválasztva sokszor, és azt mondják, hogy elakadt a csomagja, valami baj van a fizetéssel, legyen szíves, gyorsan adja meg a bizalmas banki azonosítóit, a belépő kódjait, akár vonalban maradunk, hogy a megerősítő kódot is adja meg, és ilyenkor azt érezzük, hogy tényleg, hát tényleg van nekünk egy csomagunk, tényleg együtt kell működni, és akár ezzel az érzelmi manipulációval, pszichológiai manipulációval, tehát amikor nem kérik el az adatainkat, hanem mi szolgáljuk ki, ha úgy tetszik, a bűnözőket, és küldjük át a pénzünket egy másik számlára, vagy pedig az adathalászattal, amikor pedig telepítenek egy kémprogramot a gépünkre, vagy pedig bármilyen csatornán elkérik az adatainkat, úgy tévesztenek meg minket. Az első típus, ugye, amikor egy ismert szolgáltató, csomagküldő, piactér, webáruház, postai szolgáltató nevében jön ez a információ, tényleg, hogy elakadt, valami probléma van, ezért adjuk meg az adatainkat, vagy töltsük le ezt az alkalmazást. Tehát amikor valamilyen ismert névvel adják el a csalás sorozatot, Ez az első típus. A másik, amikor fantasztikus ajánlatot látunk az online világba, azonban ez csak egy weblapon lehet, vagy webáruházba elérni, de valójában az egész arról szól, hogy ez egy hamis webáruház, nem létező webáruház, és itt is valójában az adataink a cél, nem akarnak nekünk semmit eladni, hanem így akarnak megtéveszteni minket. A harmadik típus pedig a közösségi média, ahol bizony akár többszörű üzenetváltással férkőznek a bizalmunkba, és oszlatják el a kételjünket. Sajnos ebben a digitális modern világ nagyon sokat segít, hiszen most már mesterséges intelligenciával tudják összegyűjteni akár a beszélgetés közben az ügyfél profilunkat, és tudják célzottan, hatékonyan a válaszokat megadni az esetleges kérdéseinkre.
No igen, itt az AI-nál álljunk meg egy pillanatra, ugye, mert azért sok árulkodó jel lehetett arról, hogy egy hamis weblapra próbálunk mi rendelni, elsősorban a magyartalan megfogalmazások, helyes írási hibák, hát ez bizony a mesterséges intelligencia már a kijavítja, tehát ez sem lehet támpont.
Pontosan így van, azonban nekünk azért vannak védekezési eszközeink. Az egyik ilyen, hogy azért nagyon sokan értékelik, kommentelik ezeket a különböző webáruházakat, akár nagyon gyorsan is, tehát az emberek önmagukban is segítik egymást, és adott esetben különböző oldalakon a figyelmeztetések ott vannak. Természetesen, hogyha pénzügyi szolgáltatóról van szó, akkor a Magyar Nemzeti Bank is a lehető leggyorsabban kiad egy figyelmeztetést, még akár a vizsgálatai során, a honlapján, és ezt akár ügyfélszolgáltatónak a vármegyeszékhelyeken elérhető navigátor tanácsadó irodákban is elmondják a kollégáink. Másrészt magunk is tudunk gyanakvó módon, ahogy említettük, kételjel hozzáállni a dologhoz. Hogyha például a webáruháznak a böngésző címében a HTTPS-nél nincs ott az S betű, az nem egy biztonságos honlap, azt lehet, hogy valóban valaki sanda célzattal hozta létre, tehát az nincs validálva az a honlap. További árulkodó jel lehet, hogyha kizárólag előre utalásos fizetéssel lehet például csak fizetni, vagy hogyha mondjuk egy online webáruházas fizetésnél a PIN kódot kérnek, aminek az ég a világon semmi értelme nincsen online fizetésnél, hiszen azt a fizikai fizetésnél használjuk. Ezek mind-mind árulkodó jelek. Az is, hogyha nem tudunk elérni egy ügyfélszolgálatot, nem tudnak válaszolni a kérdéseinkre, vagy netán, hogyha el tudjuk érni, akkor nagyon sürgető vagy fenyegető hangnemet használnak minket velünk szemben, és hát a legelső lépésként pedig az egy nagyon gyanús jel lehet, hogyha olyan áru az a termék vagy szolgáltatás, ami elképzelhetetlen olcsó, tehát hogy a sosem létezett olcsóságú ajánlat az valóban sosem létezik, mert az egy átverés és egész másról szól a történet.
Én azt hiszem, hogy legelőször is utánvéttel kérjük a szállítást, tehát amikor átvesszük az árut, de még akkor is előfordulhat, hogy nem az van a csomagban, amit kértünk.
Igen, ez már ugye a történet vége, hogyha utánvéttel fizetünk, akkor is érdemes, akár hogyha helyben az áruházba vesszük át, ott kibontani rögtön, esetleg leellenőrizni az anyagot, másrészt akár az áruátvételkor megnézni, akár a futárnál, és ezt rögzíteni, vagy adott esetben nem is venni át, semmiképpen sem fizetni érte, hogyha itt egy megtévesztésről van szó, vagy nem olyan áruról, amit valójában mi rendeltünk. De még egyszer, legtöbb esetben ezeknél a hamis webáruházaknál nincs termék, nincs szolgáltatás, az adataink a termék, ugye szokták mondani, hogy a 21. század olaja, a 21. század legértékesebb kincse az az adatunk. Nem véletlenül ezt akarják megszerezni, ezekkel a kellő utakkal tudnak eljutni a pénzügyi adatainkhoz, a bankszámlánkhoz, illetve a bankkártyánkhoz. Nagyon-nagyon fontos ugye, hogy Vannak olyan távol-keleti webáruházak, ahol nincs is megerősített ügyfélazonosításos fizetés, tehát mindössze alapadatokat kell megadni, és ez azért problémás, mert így tulajdonképpen ez a biztonsági fék sincs ott, ami az Európai Unióban meg a világ számos fejlett részén ott van, hogy ezekkel a biztonsági adatokkal lehet csak fizetni, hanem ha ők eltolintják a kártyát, akkor adott esetben ennélkül is mindenféle fizetést tudnak teljesíteni maguknak.
Végül arra hagyjon nekünk választ, hogy hogyan lehetünk tudatos online ügyfelek, hogyan védhetjük a bankszámlánkat.
Nagyon-nagyon fontos az, hogyha esetleg óvatlanok is vagyunk egy pillanatban, bizonyos adataink kikerülnek, akkor is tudunk védekezni. Egyrészt célszerű az, hogy állítsunk be limiteket magunknak, akár a vásárlások számát, átutalások számát illetően, akár ezeknek az értékeit illetően. A Nemzeti Bank elvárása, és ezt a bankok teljesítik, hogy ezt ingyenesen is, ezeket a limiteket például az internetbanki felületen tudjuk díjmentesen bármikor módosítani, hogyha azt érezzük, hogy valamilyen adatunk kikerült, de nem vagyunk ebben biztosak, nem akarjuk például a kártyánkat letiltani, akkor ezeket minimálisra vagy akár nullára is tudjuk csavarni, így biztonságban vagyunk. Nagyon fontos az, hogy a jelszavaink azok nagyon erősek, biztonságosak legyenek, tehát ne az történjen, hogy mindenhol, minden felületen ezt a jelszót adjuk meg, netán adott esetben ez a közösségi média felületünkre is kikerül valamilyen módon, és ugyan nem mondtuk meg, hogy a bankunknál is ez a jelszó, de hát ebből ezt így ki lehet találni. Másrészt pedig nagyon fontos az, hogy esetleg ezeket a vírusprogramokat rendszeres szoftver frissítéssel, biztonsági védekező szoftverekkel ki tudjuk gyomlálni, és az azonosító belépő kód az pedig két lépcsős megerősített ügyfélazonosítás legyen, tehát vagy az új lenyomatunkkal, vagy egy általunk tudott másik kóddal, másik eszközzel adott kóddal adjuk ezt meg, így ha az első kódot megtudják a csalók, akkor is a második, utolsó lépést ezt nem tudják megtenni. Csöndbe jelzem azt, hogy ez elvárás a bankok felé is, tehát a Magyar Nemzeti Bank a kiberbűnözőkkel szemben úgynevezett ötcsapás programjában kezdeményezte azt a jogalkotó felé, hogyha egy banknál nincs két lépcsős azonosítás, úgy történik valami támadás, akkor ezt a banknak bizony ezt a kárt mindenképpen kelljen állni, ne az ügyfélnek kelljen ennek a terhét kifizetni.
Ha ezeknek a dolgoknak a végrehajtásában valaki megakad, Miskolcon is van ügyfélszolgálati irodája a Magyar Nemzeti Banknak, úgyhogy meg lehet őket keresni. Én nagyon szépen köszönöm Binder István felügyeleti szóvivőnek az elmondottakat. Hát mindenkinek kibercsalás nélküli boldog karácsonyt kívánunk.
Így van, csatlakozom, boldog karácsonyt kiberbűnözők nélkül.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
In the cold light of dawn, all town's asleep. To go home, why did I stay out so long? And what am I going to say? Coward, liar, that's what I've become, that's what I'll be, what you made me, what you made me. Sneaking home like a thief through all these weeks. Empty streets, no one about to know, no one to see, hiding behind every shadow that may lurk a spy. Better beware, no one must, no one see, fearing every step like a hunted beast. What I have become, what I have become.
like a thief through all these bleak empty streets. No one about to know, no one to see, hiding behind every shadow that may lurk a spy. Better beware, no one must, no one see. Fearing every step, like a haunted beast, what I have become, what I have become.
Never thought, never dreamed, I come to this, can't believe I was so weak at all. Easy to fool, told myself it was just a game, turned out to be too much for me.